Rövidesen a kezükbe lesz a levelem. Mire feljön a nap, ide jönnek helikopterekkel és fegyverekkel. Ő ellenük nem sokat tehettek. Gondoljátok, hogy elég lesz néhány repülő korong az ágyuk és a helikopterek ellen? Lamás doktornő félrehajtotta a fejét. Továbbra is ömlött a veríték az arcáról. Hazudsz, mondta végül. Nem küldtél levelet. Végig figyeltek, figyeltünk. De küldtem, mondta az angol derűs arca. Bizony, hogy küldtem. Hová? Be a városba, a megfelelő helyre. Kivitte a levelet. Az angol mosolygott. Megsimogatta a bajuszát, és szinte szeretetteljesen nézett Lamás doktornő szenvedő arcába. A kutya. Zorro. Lamás doktornő fájdalmasan felkiáltott és összegörnyedt, mintha korbáccsal vágtak volna végig rajta. Nem! Kiáltotta védekezően maga elé kapva a kezét. Nem tehetek róla! Öljem meg? Kérdezte Julia van der Haas készségesen. Lamás doktornő hallgatott. Julia van der Haas elindult az eldobott fegyverek felé. A kutya rámordult ugyan, de az angol halk szavára veszteg maradt. Ne! Emelte fel a karját Lamás doktornő. Mit akartok? Először is, hogy engedjétek őket szabadon. S a mennyezetre felfüggesztettek felé intett. Az lehetetlen. Ők már holdistené. A kollégáink. Egyszerű áldozatok. A tiétekével együtt kerül a szívük a kőtára. Akkor jönnek a katonák és a csendőrök. Lamás doktornő félrehajtotta a fejét és hallgatott. Zombori tudta, hogy most döntenek a sorsukról. Lamás doktornő rövid hallgatás után felemelte a kezét. Jöjjenek! Csak jöjjenek, ha akarnak! Az angol csalódottan megsimította a bajuszát. Ezt a menetet elveszítették. Olyan csend volt a teremben, hogy a kutya morgása támadó medve hörgésének tűnt. A kanócok nyugtalanul sercegtek a falon, mintha azzal fenyegetőznének, hogy kialszanak. Amíg a lámpák és a fáklyák sercegését hallgatta, Zombori megpróbált megbizonyosodni róla, kik lehetnek a liánokon. Egyedül Fergusonban volt biztos, hiszen látta az arcát. Bár erősen zavarta, hogy a lecsüngő testek takarják egymást, mégis megkísérelte megszámolni őket. Háromszor is neki veselkedett, és mindháromszor 7 testet sikerült elkülönítenie egymástól. Ezek szerint Miss A. Buckr, Lucy Meyer, Vaughni professzor, Carahan professzor, Nick Holmes professzor, Cartwright és Lamartine vannak odafent. Szerencséjére éppen ebben a pillanatban tört be egy erősebb húzat a terembe, és a testek, mintha furcsa formájú túlméretezett csillárok lettek volna, himbálózni kezdtek a légvonatban. Így már nem csak a számokat ellenőrizhette, hanem arról is meggyőződhetett, hogy valóban azok lógnak itt a liánokon, akikre gondolt. Vaughni vaskos alakját nem volt nehéz megkülönböztetnie a többiekétől, akárcsak Lucy Meyert, akinek a szemüvegét ezer közül is megismerte volna. Miss A. Buckr vékony, kígyószerű teste alig volt vastagabb a liánnál, amelyen lógott. Nick Holmes alacsony növése miatt akár a kicsik is maguk közé fogadhatták volna. Lamartine öles termete viszont kitűnő tájékozódási pontot kínált. Tőle jobbra mindenkiről megállapította kicsoda. A maradék kettő tehát nem lehet más, csak Carahan és Cartwright.
Már régóta ismerjük egymást, doktornő, mondta az angol. Egészen pontosan ön és Mr. Zombori. Ugye nem először látták egymást itt a Pireneusokban?
Lamás doktornő arcán azóta, hogy bejöttek ebbe a terembe, először jelent meg emberi vonás.
– Rájött? – kérdezte mosolyogva. – Sajnos elég későn – ismerte be az angol. – Korábban is rájöhettem volna. Önök először Teotihuacánban találkoztak, igaz?
Lamás doktornő arcán elégedettség hullámzott át, majd egyetlen másodperc alatt megváltozott az arc kifejezése.
Nem tudom, miről beszél, mondta vontatottan. Soha nem voltam Teotihuacánban. Orvos vagyok, voltam. Így is jó, mosolygott az angol. Ön szerezte be a kicsik élelmét a kórházon keresztül. Én voltam a gazdasági vezető, biccentett Lamás doktornő. Annyit rendeltem, amennyit csak akartam.
Jól becsapott bennünket,
vágott keserű grimaszt az angol.
Azt hittük, magát is a kicsik rabolták el.
El kellett hitetnem magukkal, hogy nem velük vagyok. Ha maguk megakadályoztak volna benne, hogy azt tegyem, amit kell, nagy bál származhatott volna belőle. És Szalazár doktornő? Kérdezte Zombori.
Lamás doktornő arcán gyűlölet hullámzott át.
Nem kerülheti el a sorsát. Ő is a mi kezünkben van. Ma éjszaka nagy áldozat lesz, mint egykor Uxmalban.
Akkor sok ezer embernek egyszerre vágták ki a szívét.
Ma éjszaka,
sóhajtott és letörölgette a homlokáról a verítéket.
Fortunio, doktor?
Kérdezte mint egy mellékesen az angol.
Mi van vele?
Ő is önök közé tartozik?
Fortunio, doktor, bunkó.
Zombori mindent értett, de szerint egyedül csak Lamás doktornő agyát dolgozták meg. Többre nem is igen volt szükségük, hiszen ő volt a kórház gazdasági főnöke.
Vigye el az ördög! Erre sokkal jobban oda kellett volna figyelniük.
A gazdasági főnöknek hatalmában áll annyi élelmet rendelnie, amennyit csak akar. Sőt, talán még sikkasztani is, bár arról igazában fogalma sem volt, hogy a kicsik honnan teremtették elő a létezésükhöz szükséges pénzt.
Lamás doktornő biccentett, mintha megértett volna valamit, aztán felemelt karral a bejárat felé mutatott.
Nézzenek csak oda!
Mindketten elkövették azt a hibát, hogy megfordultak. Abban a pillanatban ugyanis, ahogy az ajtó fekete négyszögére meresztették a tekintetüket, Zombori is és az angol is érezte, hogy kiszalad a lábuk alól a talaj, és mire felúcsúttak, már a kőpadlón feküdtek. Sem a kezüket, sem a lábukat nem tudták mozdítani. A kötelek, amelyekkel elkapták őket, a sötétség mélyéről indultak ki, és vagy maguktól mozogtak, vagy láthatatlan kezek mozgatták őket. Zombori egyetlen pillanatra, mintha apró árnyakat látott volna elsuhanni az ajtó előtt. A kutya felvonyított, mintha kést szúrtak volna a bordái közé. Elkapta az egyik kötél végét, és játékosan rángatni kezdte. Csorgó nyála, kurrogó morgása, kivicsorított fogai azonban arra figyelmeztetgettek, hogy esze ágában sincs játszani. Az angol csillapítani akarta, de annyira szorította a kötél, hogy csak furcsa, sziszegésféle hang hagyta el a száját. A kutya ekkor hátraugrott, nem törődve többé a kötéllel. Lamás doktornőt vette célba. Egyetlen szökkenéssel előtte termett, és megpróbálta a kezébe harapni. Csak hogy Mademoiselle Lamás résen volt. Még a levegőben kapta el a kutyát a géppisztolya csöve. Nem ütötte meg nagyon, csupán kibillentette a lendületéből. A kutya megperdült, és az oldalára zuhant. Nehezen kelt csak fel, Zombori már attól tartott, eltörte a csontját. Zorrót azonban nem olyan fából faragták, hogy csak úgy eltöredezzenek a csontjai. Nehézkesen ugyan, de feltápászkodott, és talán megismételte volna a támadást, ha valami el nem tereli a doktornőről a figyelmét. A valami a korong volt, amely ismét feltűnt a levegőben. Beröppent az ajtón, és a kutyát vette célba. Talán el is találta volna, ha Zorró jó érzékkel le nem kushad a kőpadlóra. Vagy háromszor ismételte meg a műveletet. A korong egyetlen egyszer sem merészkedett le a kutyáig, mintha attól tartott volna, hogy a kőpadlóhoz csapódik. Néhány próbálkozás után taktikát változtatott. Már nem akarta elérni Zorrót, csupán ott táncolt az orra előtt. Lassan, hergelő mozdulatokkal, mint a bordélyházi táncosnők. A kutya előbb csak figyelte, majd mintha megbabonázták volna, követni kezdte. Arra azért vigyázott, hogy ne emelkedjék túlságosan magasra, ahol a korong elérhetné. A korong némi keringés forgás után az ajtó felé röppent. A kutya utána. Így tűnt el a szemük elől. Az angol azt hitte mindörökre. Lamás doktornő ismét letörölgette az arcáról a verítéket, és nagyot kiáltott.
– Gabriel!
Zombori, ha tudott volna, a homlokára ütött volna.
– Gabriel!